Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kereszteléshez készüljünk. 329. énekünk második versét énekelve, 329. énekünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A keresztség szereztetési ígét olvasom, amint megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben, eképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Olyan különös dolog, hogy akkor, amikor kisgyermekekkel találkozunk, akkor bennünk általában mindig az a gondolat ébred fel, hogy ennek a kisgyermeknek az élete vajon hova fut ki, mi lesz a jövendője. Akkor izgalmas ez, hogyha azt látjuk, hogy egy kisgyermeknek az élete nincs biztonságban. És akkor nyugodt a mi szívünk, amikor azt látjuk, hogy olyan környezetbe kerül, ott nő fel, vagy legalábbis ez a reménység ott van a szívünkben, ahol a gondoskodás garantálva van. És ez így emberileg nagyon jól is hangzik, és igaz is. Mégis, amikor a keresztség szereztetési ígét olvassuk és halljuk, és ebben a gyülekezetben, hál' Istennek, elég gyakran halszik ez az üzenet, akkor mégis valami más gondolat is megszületett bennünk. Méghozzá az, hogy vajon tényleg van-e garanciája annak, hogy mi lesz a kisgyermeknek a jövendője. Ezért aztán nagyon fontos, hogy amit hallottunk, azt maga Jézus mondja. Nem a betlehemi bölcsőnek a kis gyermeke, hanem az a Jézus, aki már túl van a golgotai keresztre feszítésen, és ott van a feltámadásnak a mindennapi életünkben való részvételével. Különös dolog, hogy oda megy, és azt mondja az őt hallgatóknak, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Nem azt akarja ezzel mondani, hogy kiveszi a kezünkből a gyermekeink életét, hadd bízzuk csak rá, és mi ne törődjünk vele, hanem azt mondja, hogy az a garancia, amit mi egymástól, vagy a szülőktől, vagy családi körtől várunk el, az tulajdonképpen nem elég. Ahhoz kell az, amiről maga Jézus beszél. Az a Jézus, aki nem csak az emberi élet szenvedéseit élte meg, hanem a feltámadásnak azt a bizonyosságát, ami számunkra csupán egy reménység, az ő számára viszont valóság volt. Az, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ez egy olyan üzenet, amelyet minden gyereknek meg kellene tapasztalni, meg kellene érezni. És úgy kellene indítanunk a gyermekeinket, hogy erről soha ne feledkezzenek meg, hogy ők ugyan a szülőkre vannak bízva, és azoknak is van nyilván korlátoltan, de van hatalmuk, és egyengedhetik a gyermekeink életének az útját, de az, aki igazán hatalommal bírhat az ő életük felett, az maga Jézus Krisztus. Sok minden van ebben az igében, nem akarok mindent elmondani, de azért az utolsó mondatot egy kicsit újra megeleveníteném mindenki számára, a szülők számára is. Ez a nékem adatot minden hatalom mondat mellé van egy nagyszerű háttér, egy támasz, egy Istentől kapott ajándékként egy olyan támasz, amelyre a gyermekeinket és a saját életünket is tudjuk biztosítani. Ez a támasz pedig így hangzik, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, gyülekezet, annyi minden van az életünkben, amikor úgy hozza a sorsunk, hogy egyedül maradunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy azokban a nagy tömbházakban, ahol sok-sok ember, sok száz ember is él, ott talán magányosabbak az emberek, mint egy kis faluba, ahol szinte a kertek összeérnek. De lehet magányos az ember egy családban is. És szörnyű dolog abba belegondolni, hogy egy családban egy kisgyermek magányossá lehet. Hogy azt látja, hogy a szülőknek a veszekedése, torzsalkodása, vagy éppen a környezete olyan, hogy nincs kihez szaladni, nincs kinek elmondani azt, hogy mi bántja, vagy mi van a lelkében. És hogyha ezt a kis mondatot a gyermek megörökli, és ugyan most nem tudja és nem érzi, hogy mi van, mi történik körülötte, de hogy felcseperedik, mindinkább hallja, és megtapasztalja azt, hogy az, amit Krisztus mondott, az valóság, hogy tényleg igaz, hogy vele lesz minden napon a világ végezetéig, hogy lesz olyan helyzet, amikor nem a szülő tudja letörölni a könnyeit, hanem maga az örökkévaló Isten. Ezek nagy ajándékok. Most, amikor a karácsonyi ünnepkörnek ezt a záró vasárnapját éljük, akkor mi tele vagyunk már azokkal az ajándékokkal, amelyeket Isten felajánlott nekünk az ünnepben. De azért van egy sor olyan dolog, amit tovább is kell vinni. Azok a karácsonyfa alatti ajándékok elkopnak, eltűnnek, valami lesz velük. Az, amit az Isten ennek a kisgyermeknek, de nekünk mindannyiunknak üzen, az megmarad. Megmarad, és újra meg újra fogja ő is hallani majd, hitünk szerint, reménységünk szerint. És egy utolsó gondolat, kedves szülők, tudom, hogy mekkora várakozással tekintettetek arra, hogy ez a kisgyermek megszülessen. Hát itt az ajándék. Nevezzük karácsonyi ajándéknak, de mindennapi ajándéknak is, ami nem csak ajándék, hanem egyben elkötelezettség is. Afelé a gyermek felé, aki most a tietek, de végső soron az az ajándékozó úré, aki ezt nektek adta. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, amelyre hallható szóval kell megfelelni. Jöjjetek együtt, álljunk fel! Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örökkévaló Úrunk, nagy ajándékot adtál a szülőknek, a családtagoknak, nagy ajándékot adtál mi nekünk, mindannyiunknak, egy kisgyermekben. Köszönjük, hogy Te, aki életnek és halálnak vagy az Ura, az életről így tettél bizonságot. Köszönjük, hogy a Te feltámadásoddal, mellyel leontottad a halálnak a falait, tudtál eljönni közénk és közéjük, hogy biztasd, bátorítsd őket, hogy nálad van minden hatalom menjen és földön, és hogy jó kezekbe helyezik-e kisgyermeket, ha a te kezedbe helyezik. És köszönjük azt az ajándékot és biztatást is, amellyel ígéred számukra is, hogy velük leszel minden napon a világ végezetéig. Milyen különösen nagy dolog az Urunk, hogy a legszorongattottabb helyzetben is érezhetjük azt, hogy te velünk vagy, és velünk maradsz. Áld és szenteld meg azoknak életét, akik a kisgyermeket körbeveszik, akik nevelik, akiknek szükségük van arra, hogy a te irgalmasságod és a te jóságod is ott lehessen velük. Hallgass meg imádságunkat, tartsd meg egy kisgyermek életét, te kegyelmedben. Amen.
Áron, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjunk te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen.
Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 167. énekünknek mind a három versével. 167. énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Thank you.
Istennek mai ígét olvasom az Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. résznek az első 7 verséből. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod-e népet? Nagy örömet szerzesz neki, és örvendeznek előtted az aratok örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midian napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy felemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregeknek ura, buzgó szerelme műveli ezt. A kegyelemnek ura áldja és szentelje meg az üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek ezért, imádkozzunk! Nagy és hatalmas Isten vagy, örökkévaló Istenünk, aki rendelkezel velünk, de rendelkezel ezzel az egész világgal, a világ mindenséggel is. És hogyha csak magunkra gondolunk és tekintünk, a világ mindenségnek részeként, akkor érezzük igazán, hogy mennyire porszem a mi életünk. Hogy mindaz, amit felépítünk egyik nap, másnapra leomolhat. Hogy amikor a legjobban érezzük az erőnket és tehetségünket, másnapra mindez tönkre mehet. Amikor a legjobban érezzük azt, hogy mi mennyire egymásnak vagyunk teremtve, egyik pillanatra a másikra ennek is vége szakadhat. És te mégis hordozod az életünket, és az életünkben apró nehézségeket, bajokat, nyűgöket vagy örömöket is számon tartod. Ezért tudunk hozzád imádkozni ma is. Hadd mondjunk először hálát azért, hogy egészében hordoztál, és ennek a földi naptári évnek az utolsó vasárnapján is itt lehetünk. Mennyi áldást kaptunk tőled vasárnapról vasárnapra, mennyi biztatást és mennyi békességet a békétlen világunkban, és mennyi áldást akkor, amikor meg sem érdemeltük. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ma is itt vagy, és nem bezárni akarjuk ennek az évnek a napjával az évet, csupán hálaadással tekinteni vissza azokra, amiket itt, ezen a helyen kaptunk te tőled. Ma is szólíts meg minket, ma is legyen részese a mi életünknek az az áldás, amit készítettél számunkra. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban megmutattad, hogy mekkora szeretettel hajoltál a világ felé, és emelted fel a mi bűnös emberi életünket. Legyen a te dicsőségedre mindaz, ami eddig történt, és ma hallgasd meg a mi közös imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 301. énekünknek az 5. és 6. versét énekeljük. 301. énekünknek az 5. és 6. versét. A 301. énekünk 5. verse így kezdődik. Igaz az Isten ígéje, kivel él ember elméje. Három kis mondatot olvasok újra az előbb felolvasott igerészből, az Ézsaiás proféta könyve 9. fejezetéből. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Eddig a mai igénk. Foglaljuk el a helyünket. Nem tudom, hogyha valaki vissza tudna tekinteni a múltba, abba a korba, amikor megszületett ez a most felolvasott kicsi igerész, és összehasonlítaná a mai helyzetünkkel, akkor mit mondana, hogy az volt a rosszabb, és ez a jobb, vagy fordítva. Háborús helyzet, népcsoportok vándorlása, sok-sok egyéni és csoportos probléma, és még a tetejében ott van a hitnek az ellaposodása, az Istentől való elszakadás vagy eltávolodás, és ezekben a körülményekben születik meg Ézsaiás prófétának, mondjuk így, a proféciája, a jövendőlése. De hát nem a múltat kutatjuk, hanem a jövendőt. És abban itt van a jelen, az a jelen, amely bizony tele van ezzel a szóval, amit itt olvastam a Bibliából, szorongással. Azon gondolkoztam, hogy mikor is szorong az ember. Mi idősek azt mondanánk, hogy legalábbis én arra gondolok, hogy a szorongásunk egyik nagy-nagy gondja vagy oka az, hogy mi lesz velünk, ha megöregszünk. Hogyan fogjuk megélni azt, amikor elmúlik az erőnk, amikor nem lesz jó az agyunk már sok mindenre. Vagy a legrosszabbra, amikor magunkra maradunk. Hogyan is fogják elhelyezni a mi életünket abban a körben, ahol eddig éltünk? De ez csak a vég. Igazából az első szorongásukat ott látja az ember a gyermekének az életében. Amikor valami elé odaáll a gyerek, és nem tudja megoldani. Legyen az akár az óvodának az első napja, vagy az iskolának az első napja. Mi nagyon láttuk, hogy hogyan szorongtak a gyermekeink, amikor indult az életnek ez a fázisa. És gondolom mindenki. És aztán jönnek sorra-sorra azok a dolgok, amelyek mögé, ha bepillant az ember, azt látja, hogy bizony ezek mind-mind a szorongásnak a pillanatai. Gondoljunk csak egy betegségre, amikor felfedezik, hogy baj van. Mekkora szorongással vesszük tudomásul azt, hogy most mi lesz? Most hogyan lesz? Mit fog mondani az orvos? Elmúlik vagy nem múlik el? Kell műtét vagy nem kell műtét? Megúszom vagy nem úszom meg? És aztán el egész addig, amikor az ember már azért szorong, hogy valamiért nagyon sokat imádkozott, és még mindig nem történik semmi. Hogy az életünknek az a megállapodottsága, ami nekünk nem jó már, és szeretnénk túllépni rajta, az ott van, és nem mozdul, és hiába ostromoljuk az eget, minden marad a régibe. Mint hogyha Ézsaiás próféta is ezt látta volna az ő népének az életében, hogy semmi nem változik. Hogy ott vannak a háborús helyzetek, ott van az általa nagyon szeretett nép, ott van Istennek az ő általa megtapasztalt kegyelmi ajándékainak az ígérete, és semmi nem változik. Hiába profétál, hiába üzen az Isten, hiába mondja azt, hogy legyetek készek arra, hogy fogadjátok el tőlem az ajándékaimat, a kegyelmet, a megbocsátást. A nép nem hajlandó erre, hanem éli a maga világi életét. Ugyan megvan a jeruzsálemi templom, még minden olyan, mintha szép lenne, igaz lenne és jó lenne, de valaki, aki éles szemmel néz mögé, az azt látja, hogy ez csak a formaság. Nincs mögötte tartalom. Nem az Isten hita fontos, hanem az, hogy milyen a világ, milyen a divat, milyen az, amiben élünk, és ami állandóan felénk kacsingat, és minket is hívogat oda. Nem a mai világra gondolunk. Olyan különös, amikor most a karácsony ünnepbe is olvasok olyan kis cikkeket, amelyek arról szólnak, hogy ki hogyan ünnepelt. És akkor megszólal az egyik, és azt mondja, hogy én nem vagyok hívő, azért van karácsonyfánk. Olyan rosszul esik ezt hallani is. Mi az, hogy nem vagyok hívő? Mitől lesz azzá az ember? Mitől tud Istenhez közelebb kerülni? Mi az, ami meg tudná simogatni a lelkét, hogy ő is érezze azt, hogy az a szépség és az a jóság, vagy az a tehetség, ami benne rejtőzik, az nem csak úgy véletlenül, hanem az az Isten szándékából származik. Nos, azt mondja a proféta, hogy lesz majd olyan idő, amikor a szorongás elmúlik. Erre az időre várunk. Mi azok, akik itt vagyunk, és ma hallgatjuk ezt az Isten tiszteletet akár. Hogy lesz olyan idő, amikor a sötét megszűnik azért, és a szorongás is megszűnik, mert az Isten valami jót gondolt felőlünk. Olyan jó lenne, ha az a sok-sok ember, aki a karácsonyt úgy ünnepli, hogy hisz vagy nem hisz, de odaállítja a maga gyermekkori álmát, vagy odaállítja a karácsonyfának azokat a csillogó részeit, amelyek valamire emlékeztetnek. De ne ezt látná, hanem mögötte azt látná, hogy minden évben Isten ajándékoz nekünk egy ilyen csodás ünnepet, ahol meg tud nyílni az ember szíve. Lehet beszélni szeretetről, fel lehet virágozni, vagy csillogó dolgokkal teleaggatni egy egész világot, várost, házat, otthont. Ha nincs benne az Isten, akkor az csak annyiról szól, hogy leoltjuk a csillárokat, leoltjuk a fényeket, félretesszük a díszeket, majd egy következő karácsonyra. Az Isten nem ezt akarja. Az Isten naponként akar nekünk adni ajándékot. Nem csak karácsonykor, hanem az életünk minden pillanatában, mert ő tudja azt, hogy bennünk van szorongás. És ezt a szorongást semmi más nem tudja kiölni a szívünkből, csak az, hogyha az Isten mellé tudunk menni. Lehet példát találni a gyermekeink szorongásában, ha oda jönnek mellénk, és mi meg tudjuk őket simogatni és nyugtatni, akkor egész más, ahogy kinéznek. Nem lehetséges, hogy az Istennek ez a szorongatásunkban megjelenő simogatása nekünk jót tenne? Nekünk erre szükségünk van. Olyan gyakran találkozunk olyan emberekkel, akikről nem tudjuk, hogy mi van bennük. Egy mosolyjal, egy szép öltözékkel el tudják tüntetni azt, ami belül van, és az mind szorongás és kín. Ezekre szokták mondani az orvosok, hogy lenyelted a mérgedet, az idegeskedésedet, és ebből fakad ki a gyomrodba valami görcs. Igen, ilyen görcsös emberek vagyunk, még akkor is, hogyha sokszor minden olyan jónak tűnik kívülről. De itt van a következő nagy ígéret. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Ez nem a karácsonyi fény, amit mi készítünk, vagy állítunk elő magunknak, hanem ez Istennek az a fénye és ajándéka, amelyről János apostol beszél, és azt mondja, hogy eljött a világ világossága, és a világ nem fogadta be. Nem kellett. Nos, ez az, amikor valaki azt mondja, hogy nem hiszek. Nem kell ez a fény. Elég az enyém. Elég az, amivel én villogni tudok a világban. Látják a tehetségemet. Ott vagyok a világ szeme előtt. Megtapsolnak. Milyen különös, hogy ezeknek az embereknek belül valahol van egy sötét folt a lelkükben, amit semmi nem tud megvilágítani. Hova szalad, amikor ő lesz beteg? Mi lesz vele, ha ő marad egyedül? Mi lesz akkor, hogyha az egész élete zsákutcába fog torkolni? Annyi híres embert láttunk és ismerünk, akiknek az élete olyan lett, hogy a végén a szegények temetőjébe végzett, mert nem volt ki eltemesse. Különös, hogy az a világ, amelyben mi élünk, ez semmivel nem különbözik attól, ami akkor volt. Akkor is volt olyan, hogy az Isten fénye senkinek nem kellett. Az Isten világossága vakította a szemüket, és azt mondta, elfordulunk ettől. A Bibliának vannak ilyen alakjai. Illés próféta nem akar az Istennel szembenézni. Azt mondja, hogy túl nehéz. Túl fárasztó. Aztán az Isten egy szelíd szóval megismerteti magát, és rájön arra, hogy az Istentől nem félni kell, hanem az Istennek át kell adni azt a szorongást, azt a sötét foltot az életemben, ami azért van ott, mert nem engedtem, hogy az Isten belevilágítson oda, amit talán szégyeltem, vagy amiről nem is tudtam, hogy van. A sötétségben járó embernek, én így olvastam ki a Bibliából, jár ez a világosság. Ezt Isten akarja, hogy ez legyen. Ebben a világosságban azt akarja, hogy azt lássam meg, hogy nincs olyan reménytelen szorongattatásban lévő helyzet, amiben ő nem tudna oda belenyúlni és valamit rajta változtatni. Inkább az a baj, hogy mi ezt nem hisszük el. Hogy a karácsonyi csodában is ott marad Jézus, mint egy jelképe annak, hogy végre van néhány nap ünnepünk, hogy nem kell menni dolgozni, és nem kell korán kelni, és lehet, ha lehet, akkor valamiféle vendégséggel, vagy jól lakva élni napokat. De hát nem erről szól, hanem arról a világosságról, amelyre azért van szükségem, mert különben vak vagyok, és el tudnak téríteni onnan, ahol vagyok. Milyen különös az is, hogy akik laknak a halál árnyékának a völgyében. Mi vagyunk azok, akiknek vannak temetőink, vannak halottaink, vannak nem eltemetett emlékeink, amelyek mind arra emlékeztetnek, arra felé megyünk. ez a halál árnyékának a völgye. Nem szeretünk róla beszélni, de azért olyan jó, ha valaki úgy tudja az életét élni, hogy visszaemlékeztet azokra a dolgokra, amelyek még azokban az időkben történtek, amikor együtt voltak. Gyermekekre, szülőkre, testvérekre, házastársakra. Visszaidézzük őket, mert nekünk erre szükségünk van. Olyan, mint amikor egy fényképalbumot előveszünk, és benne szépen megnézzük azokat a képeket. Mindenik kép valamiről beszél, hogy mi történt akkor, hol voltam, hol jártam akkor, kivel voltam akkor, és így tovább. Nos, ebben a halál árnyékának völgyében élő embernek azt mondja az Isten, hogy fény ragyog fel felettük. Ez a fény nem karácsonyi fény, ez a fény a Golgotának a fénye. Ez a Krisztus halálának és feltámadásának a fénye. Ez valami egészen más, amit nem lámpásként gyújt meg az ember, hanem az Istennek a fénye ragyog oda, és mutatja meg azt, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten. El tudunk feledkezni arról, hogy a Jézus születése, a Jézus léte, az tulajdonképpen nem arról szól, hogy elmúljék a fejem fájása, vagy megszűnjen minden betegség, vagy elrendeződjenek azok a dolgok, amelyeket én nem tudok elrendezni. A Krisztus megszületése az örök életről szól. Ezt nem lehet kihagyni. A karácsony története nem erről akar szólni, hanem valamiféle olyan ünneplésről, amelyre nekünk szükségünk van ugyan, de nem pótolja azt, amit Isten igazából szerzett. Az örök életnek az ígérete. Enélkül nem ér semmit sem a karácsonyunk, sem a húsvétunk, sem a nagypéntekünk. Pál apostol olyan szépen fogalmazza meg, ha csak ebben az életben reménykedem a Krisztusban, semmi vagyok, akkor nem ér semmit az életem. Még bűneimben vagyok, mondja az apostol. És akkor befejezésként a fény mellé, a világosság mellé, oda mondja azt is a próféta, amit ő már megtapasztalt. A seregeknek ura buzgó szerelme műveli ezt. Tehát nem te és nem én, nem a világ, és nem az a világ, amely fényt akar nekem adni, hogy abban gyönyörködjem önmagamban és másokban, hanem a seregek urának buzgó szerelme. Éretted és érettem. Mi érettünk? A világért. Hiszem, hogy az Isten, amikor az ő szerelmét fel akarja ajánlani nekünk, úgy, mint karácsonyi, vagy akár újesztendei ajándéknak, akkor benne ott az én életem, amely lehet, hogy szorongós, szorongatásban telt élet, de amelyben mégis ott van a vigasztaló szeretete annak az Úrnak, aki ebből ki tud minket menteni. Elcsendesedve könyörögjünk azért, hogy legyen ott mindig Isten mellettünk.